kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Kedden délután is nagy szeretettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. Tegnap parázs vita zajlott a parlamentben annak kapcsán, hogy Mihály tudószék kormányfő számolt be az ország jelenlegi gazdasági helyzetéről, illetve fejtette ki azt a véleményét, hogy Románia 2017-ben jó irányba halad. Nos, hogy mennyire valósak a kormányfő által ismertetett gazdasági adatok, illetve hát a különböző ágazatok finanszírozásával kapcsolatosan közzétett mutatók. Többek között erről beszélgetünk a mai napra kész műsorban, amelyben azért szót ejtünk azokról a fontos törvénykezdeményezésekről, amelyek további parázs vitára számíthatnak, a magyarság szempontjából fontos prioritásokról, az igazságügyi törvény módosításának közvélemény által is sérelmezett hátteréről, de elmondjuk azt is, hogy milyen reményekkel várhatjuk a holnap Marosvásárhelyen sorra kerülő a római katolikus gimnázium jövőjét célzó tömegtüntetésre való hivatalos reakciókat, és hát centenáriumi eseményekről is szót ejtünk, mert hogy ezzel kapcsolatosan mai beszélgető társamat az utóbbi időben rettenetesen sok támadás érte. Tisztelt hölgyeim és uraim, a mai napra kézben interjú hangzik el, amelyet a délelőtti órákban rögzítettünk Kelemen Hunorral, az RMDSZ szövetségi elnökével, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Eléggé forró hangulatban kezdődött a törvényhozási hét a tegnapi nap folyamán. Jeles vendég számolt be az ország helyzetéről, aki nem más, mint Mihály tudószék kormányfő volt. Mennyire valós mindaz, amit a kormányfő állított, azok az adatok, amelyeket ismertetett Románia jelenlegi helyzetével kapcsolatosan?
Hát bizonyára, hogy egy részét teljesen hitelesnek kell tekinteni, mert mégiscsak a miniszterelnök szájából hangzik el, és ő a legilletékesebb, aki a kormányzati munkáról beszélni tud, beleértve az adópolitikai kérdéseket is, és nyilván akkor, amikor a tervekről van szó, meg az elképzelésekről, akkor ezeket már lehet vitatni, érdemes vitatni, és meg kell nézni, hogy milyen hatással vannak hosszú távon. Én azt hiszem, hogy ez az, amiről sokkal többet lehetne, többet kellene beszélni, mert nem mindegy, hogy mi fog történni a kettes pilonnak nevezett nyugdíjalappal, nem mindegy, hogy mi fog történni az adó politikával, milyen adó politikát fog bevezetni január 1-től a román kormány. Ezek sokkal fontosabbak, mint hogy most arról vitatkozzunk, hogy a gazdasági növekedés az 5,2%-os vagy 5,3%-os, és hogy a deficit az év végére 3% fölött lesz, vagy 3% alatt lesz. Én azt hiszem, hogy ezek nagyjából ma már világosan látható kérdések. De a gazdasági vállalkozói szféra számára egyáltalán a következő évek gazdaságpolitikai szempontokat is figyelembe véve fontos az, hogy tudjuk, hogy mire lehet számítani, tudja mindenki, munkaadó, munkavállaló, hogy mire számíthat, hogy például amennyiben a munkavállalóknak a terhére átcsoportosítanak adónemeket a munkaadó oldaláról, az milyen következményekkel fog járni. Tehát ilyen vitákra a parlamentben sort kell keríteni a következő időszakban, még akkor is, hogyha nem mindig a miniszterelnök, hanem a pénzügyminiszter vagy más miniszterek jelenlétével történik. Mi azt mondtuk a tegnap, hogy kiszámítható adópolitikára van szükség, és stabilitásra van szükség. Nem szabad ma a terheket egyértelműen átcsoportosítani a munkavállalókra. Én azt gondolom, hogy a munkaadók és a munkavállalók között arányos teherviselésre kell berendezkedni, ez lenne a kiszámítható, a jó, és nem szabad olyan helyzetet teremteni, hogy a kis és középvállalatok ne tudjanak fejlődni. Mert ők adják, ők kellene, hogy adják hosszú távon, nekik fog kelleni adni a legnagyobb növekedési arányt a nemzetgazdaságnak, a költségvetésnek, és hogyha őket 1-2-3-4 eszedőn keresztül megnyomorítja a kormányzat, mint ahogy történt az elmúlt évben, 2016-ban, de 2015-ben is, jó idézőjelben jó erősen megnyomorgatták őket, akkor azt gondolom, hogy hosszú távon már óriási problémák adódhatnak, mert a bérnövekedéssel mi magunk egyetértettünk. Egyetértettünk azzal és egyetértünk azzal, hogy nem lehet a béreket mesterségesen alacsonyan tartani évtizedeken keresztül, és közben arról beszélni, hogy fel akarjuk zárkóztatni a munkaerőpiacunkat a környező országokhoz. Most még egyelőre nem beszélhetünk reálisan a nyugat-európai, németországi, franciaországi vagy az észak-európai bérekről. De hogy legalább a közép-kelet-európai országokkal a béreket illetően is egy csoportba tartozzunk és versenyképesek legyünk, az én azt gondolom, hogy egy reális és rövid távú cél kell, hogy legyen, nem középtávú, nem hosszú távú cél. Tehát ilyen kérdésekről fog kelleni beszélni, és nyilván a következő nagy kérdés az lesz, hogy az oktatással mit fog kezdeni ez a kormányzat és az egészségügyel, mert erről egyelőre kevés szó esett.
Egy picit érjünk még vissza az adó törvénykönyv módosításához. Ezzel kapcsolatosan önök is kifejtették még az őszi parlamenti ülésszak kezdete előtt az aggályaikat, nevezetesen, hogy nem értenek egyet az adó törvénykönyv tervezett módosításaival, és történt közben a nyár folyamán egy kormány határozat, amelynek értelmében immárom szeptember 1-től ismét bevezették az üzemanyagra kirót jövedéki adó egy részét. Ez nem tárgyalható újra a törvényhozásban? Ez most már elkönyvelt lépésnek tekinthető, mert hogy az egész gazdaságra majd, illetve hát a nép jólétre kifoghatni ez az intézkedés.
Mivel az ő számításaikat mi nem ismerjük, bennünk erről a kérdésre nem is konzultáltak, így nyilván mi azt mondtuk, hogy ez most egy teljesen fölösleges lépés volt, mert hasonló módon járt el egy előző kormányzat idején pont a gabinet, és kiderült, hogy utóra kellett csökkentenie ezeket az illetékeket, mert nem hozott semmiféle plusz, nem épült több autópálya, a költségvetés nagy feneketlen zsákjában ezek a pénzek eltűntek, és ilyen értelemben nem is indokolt, hogy bevezessék. De most én nem ezt tartom a legfontosabbnak, illetve nem azt gondolom, hogy ettől fog nőni az infláció, vagy hogy ettől a szolgáltatásoknak az ára meg fog ugrani, mert úgy számol mindenki, úgy lehet számolni, hogy ez az éves előrejelzésnek és a mindenféle egyéb elviselhető fluktuációnak a határain belül marad. Én sokkal fontosabbnak tartom azt, hogy mi lesz az áfával, mi lesz a különböző illetékekkel, a társadalombiztosítással, hová helyezik át a súlyokat. Ez sokkal fontosabb, mint hogy most rátettek egy bizonyos illetéket az üzemanyagra. Nem volt erre szükség, azt gondolom, de ez még önmagában nagy gondot nem kellene, hogy jelentsen.
Gondot jelent viszont a nyugdíj alap kérdése, és ezzel kapcsolatosan tegnap a kormányfő kijelentette, hogy e tekintetben a továbbiakban nem lesz államosítás. Nem volt egészen egyértelmű, hogy kimondottan csak a nyugdíj alapra értette ezt az államosítási betiltást, vagy pedig úgy általában, mert hogy ilyen tekintetben az RMDSZ-nek aggályai voltak az utóbbi időben, például az egyházi ingatlanok visszaállamosítása, vagy egyéb tulajdonban levő ingatlanok, illetve területeknek a visszaállamosításával kapcsolatosan.
A nyugdíj alappal kapcsolatosan össze-vissza beszélnek. Egyik nap ezt mondják, másik nap azt mondják. Tegnap a miniszterelnök azt mondta, hogy így marad, nem nyúlnak hozzá, és én azt gondolom, hogy ezen most már tényleg sem nyilatkozatok, sem szándékok szintjén nem szabadna változtatni, mert így is az elmúlt két hónapban ezen a területen hihetetlenül nagy káoszt okoztak. A mi meggyőződésünk az volt, hogy a nyugdíj alapot, a magánnyugdíj alapot nem szabad államosítani. Én azt el tudom fogadni, hogy a nyugdíj alapba, az állami nyugdíj alapba a deficitet pótolni kell, és ezért nagyon rövid időre, szinte azt mondhatnám, hogy kölcsönformájába egyik vagy másik alapból hozzá lehet tenni, és záros határidőn belül vissza tenni a helyére a kölcsönvett összeget, de teljes egészében államosítani az hihetetlenül nagy hiba lenne, nagy-nagy tévedés lenne, de úgy tűnik, hogy most már a miniszterelnök is meggyőződött, hogy ez az út nem járható, és összességében minden típusú ilyen államosítás az nem elfogadható. Na most akkor, amikor egy házi ingatlanokról, akkor, amikor ilyen típusú dolgokról beszélünk, akkor itt a kérdés az, amiről mi sokat vitatkoztunk, és törvénytervezetet is benyújtottunk a parlamentbe, hogy megőrizni azt az eddigi gyakorlatot, hogy az egyházak a liturgikus célra használt ingatlanok után ne fizessenek adót, hogy adómentesítsék templomokat, illetve azokat az épület részeket, amelyeket az egyház liturgikus célra használ. És én azt gondolom, hogy ez megint csak egy helyes megközelítés, hogy ezeket adómentesítse az állam, ne kelljen utánuk adót fizetni. Van egy másik megközelítése ennek az egész kérdésnek, de ez sokkal bonyolultabb, például a közszolgáltatások esetében, hogyan járjon el egy állam, milyen mértékű ellenőrzést őrizzen meg, és azt kell mondanom, hogy sok vitára és sok elemzésre lenne szükség, mert Románia az áramszolgáltatást, a gázszolgáltatást, a vízszolgáltatást nagyon nagy mértékben privatizálta, de nagyon sokszor más államnak a tulajdonába került. A cseh állam tulajdonába, a francia állam tulajdonába, tehát gyakorlatilag nem magánkézbe került, hanem egy más államnak a tulajdonába, és kérdezem én, hogy jobb lett-e a szolgáltatás? Jobban szolgálja-e a közösséget egy-egy ilyen más monopólium, nem román állami monopólium, és a válasz az nem mindig egyértelmű. Tehát ezek mind-mind rettenetesen bonyolult kérdések, a baj az, én szerintem, hogy ez a kormány ezekhez a kérdésekhez nagyon brutálisan, közvita nélkül, alapos előkészítés nélkül, elemzés nélkül próbál hozzányúlni, és nyilván ezáltal olyan indulatokat vált ki, amelyeket nem tud megfelelőképpen kezelni, és akkor utána visszalép, jobbra lép, balra lép, újabb ötletekkel áll elő, és ezzel egy ilyen bizonytalanságot, jogbizonytalanságot, vagy annak a látszatát kelti, ami pedig nem jó senkinek. Nem jó az adófizető polgárnak, nem jó a vállalkozónak, nem jó a munkavállalónak, az ég egy világon senkinek sem jó, mert ne tudni azt egy kis vállalkozásnál, egy közepes vállalkozásnál, most nem is beszélek a nagy vállalkozásokról, hogy hogyan készüljön 2018-ra, milyen üzleti tervet készítsen, milyen bevételekkel, milyen kiadásokkal, milyen adó összeggel számoljon, az elképzelhetetlen. Egy jól működő, jól megtervezett vállalkozásnál szeptemberben kellene tudni, és többnyire tudják is, hogy a következő esztendőre mivel terveznek, milyen beruházásokat, milyen fejlesztéseket készítenek elő, és mekkora munkaerőre van szükségük. Na most sajnos Romániában így ilyen körülmények között tervezni hihetetlenül nehéz, és ez a legnagyobb gond ma ebben az országban, ezen a területen természetesen.
Tehát akkor önök is egyetértenek azzal, hogy nem egészen tiszta vagy kifogások emelhetőek a jelenlegi kabinet tevékenységével kapcsolatosan. Mennyiben mehet át a törvényhozáson jelen pillanatban az a kezdeményezés, amelyre az ellenzék készül, nevezetesen a bizalmatlansági indítvány benyújtására?
Semmilyen mértékben, tehát ez én szerintem ma tártalan, tehát a PCD ALDE-nak megvan a többségem, az ellenzék az szét van esve továbbra is, és nem is látom, hogy hogyan tudna egy hangon beszélni, őket gyakorlatilag semmi nem köti össze. Tehát én ezt a témát ma egy olyan politikai témának tartom, amiről lehet beszélni, ez egy olyan gyakorlat, amit az ellenzék minden egyes parlamenti ülésnek alatt használ. Nem vagyok biztos, hogy ezt az elején kell ellőni, de hát én tanácsot nem tudok senkinek adni, mert ezt egyszer lehet egy ülésszak alatt használni, nincs több lehetőség, és ezért én nem is tudom, hogy ők ezt mikorra tervezik, de hasznos egy bizalmatlanságindítvány, mert egy rendes vitát le lehet bonyolítani, rá lehet mutatni a problémákra, de az, hogy ezzel megbuktatni a kormányt 2017 őszén, ez teljesen irreális.
Vannak prioritások, amelyeket az RMDS frakciók együttesülésükön Zetele Várhelyen fogalmaztak meg a közelmúltban. A prioritásokra egy picit később beszéljünk, majd fontos törvénytervezet, amelyre odafigyel a közvélemény. Az igazságügyi törvény módosítása állandó visszatérő téma. Milyen kilátásokkal?
Igazságügyel kapcsolatosan rengeteg vita volt a közvitára bocsájtott tervezetről még sok-sok vita lesz. Én az egész igazságügyi reformnak csak egy kis szeletét látom ebben, ami az ügyészségek, a bíróságok és a legfelsőbb bírói tanácsnak a szervezéséről, működéséről szól, de hát még nem beszéltünk egy szót sem akkor az Alkotmánybíróság több mint fél száz olyan döntéséről, amelyet be kellene iktatni a büntetőtörvénykönyvbe és a büntetőeljárásba, az legalább annyira fontos, de én azt gondolom, hogy egy logikusan felépített struktúrájában jól követhető módosítást javasol az igazságügyminiszter. Lássuk, hogy mi lesz a közvita vége, lássuk, hogy milyen módosító javaslatok lesznek, és hogy a parlament majd erről mit fog dönteni, de én azt gondolom, hogy alapvetően azok a pontok, azok az elvek, amelyek megjelennek, azok védhetőek és fenntarthatóak, és miről van szó. A legtöbb vitát az váltotta ki, hogy ki nevezi ki az ügyészeket, ki mondja ki a végső szót. És ilyen értelemben a változás az lenne a miniszter elképzelése szerint, hogy a miniszter javaslatára a legfelsőbb bírói tanács nevezi ki szakmai kritériumok alapján, régiségi kritériumok alapján és nagyon átlátható, transzparens módon. Eddig ez a kör az elmúlt 12 évben, 13 évben ez úgy működött, hogy az igazságügyminiszter javaslatára a CSZM terjesztette elő az államelnöknek, és az államelnök nevezte ki. Én azt gondolom, hogy mindkét változat fenntartható, lehet így is, lehet úgy is, mert nem az államelnök a garanciája annak, hogy az ügyészek jól végzik a munkájukat, tisztességesen végzik a törvényt, a közjót követve fogalmazzák meg a vágyaikat, nem pedig más szempontokat követnek, hisz az államelnök politikus. Aki azt mondja, hogy az államelnökkel kinevezem, ő nem politikus, az egészen pontosan nem értem, hogy miről beszél, mert az államelnöki tisztség az egy politikai tisztség. Az államelnök az általános politikai választásokon választják meg a polgárok, az állampolgárok, és politikai pártok jelölik, politikai pártok támogatják, nem szerveznek államelnöki választást mások számára. Tehát az államelnök az nem egy ferences rendi kolostornak a vezetője, nem a ház főnek a rendfőnök, hanem egy politikus. Ő neki vannak politikai szimpátiái, vannak politikai opciói, és ebben az értelemben talán ő a leginkább politikus a teljes politikai palettán. Ezért én azt gondolom, hogy a legfelsőbb bírói tanács az igazi garanciája a függetlenségnek, az ügyészek függetlenségének, és ebben a tekintetben nyugodtan lehet azon a változaton menni, amit az igazságügy miniszter javasol. A kérdés az, hogy milyen kritériumok alapján, milyen régiséggel és mennyire átlátható módon történik ez a kinevezés, és így kellene szerintem erre tekinteni. Ugyanakkor én azt is el tudom képzelni, hogy az államelnök benne maradjon ebben a körben, úgy, ahogy most van, ezzel sincsen semmi baj, és én azt mondtam, hogy mi ezt is tudjuk támogatni, mert az ügyészség az a végrehajtó hatalomnak a része. Az államelnök pedig az alkotmány szerint végrehajtó hatalmi ághoz tartozik. Ez a félelnöki rendszer Romániában. Ezeket a hatásköröket természetesen Băsescu pattanásig feszítette, és ezekbe tökéletesen beletalál a Iohannis profilja. Addig, amíg az államelnök a külpolitikáért felel, és ő irányítja a külpolitikát, addig, amíg a védelmi politikáért felel, addig, amíg ő a biztonsági kérdéseknek a felelője, a titkosszolgálatok vezetőit ő jelöli, ő nélkül nem lehet működtetni a titkosszolgálatokat, a védelmi tanácsnak ő az elnöke. Ezek mind a erőszakszervezetek, illetve a nemzetbiztonsághoz tartozó intézmények, ezek mind a végrehajtásnak a részét képezik, és ezeknek a csúcsán az államelnök áll. Tehát azt állítani róla, hogy ő nem a végrehajtásnak a része, megint csak az alkotmány szerint, az alkotmányos berendezkedés szerint nem fenntartható. Tehát így az ügyészeket is kinevezheti. Én szerintem nem ez a lényeges kérdés, hanem az, hogy milyen kritériumok lesznek. Tehát így is jó, ha szabad így mondani, úgy is jó, és sokkal jobbnak tartanám, hogyha az államelnök a bírókat nevezné ki, úgy, ahogy most is történik, és ahogy a javaslat is tartja, és az ügyészeket pedig a legfelsőbb magiszteri tanács nevezné ki. A másik kérdés, ami felmerül, hogy hova tegyék a felügyeletet. És éppen a tegnap előtt kirobbant botrány azt mutatja, hogy nincsen jó helyen a legfelsőbb magiszteri tanácsnál, hanem azt át kell helyezni az igazságügyi minisztériumhoz, és ettől még a függetlenségén nem fog semmiféle sérelem esni. Ez így működik rengeteg államba, beleértve Franciaországot is. És akkor természetesen vannak más, kevésbé lényeges kérdések. Ebben a miniszter által javasolt reformban, amelyekről továbbra is érdemes beszélni, én azt nagyon jónak tartom, hogy az ügyészek karrierjében egy-egy tovább lépéshez milyen régiségre van szükség, ez a bírókra is hasonlóképpen igaz, és hogy hogyan lehet egyik tisztségből a következő tisztségbe lépni, ez megint csak nagyon fontos kritériumrendszerre kell, hogy épüljön. Úgy gondolom, hogy ez a reformcsomag bizonyos kérdéseket tisztázna, bizonyos kérdéseket egyszerűsítene, és a politikától továbbra is az igazságszolgáltatást a politikai befolyásoktól meg tudná kímélni. Na most a végén nem tudom, hogy mi lesz, a parlamenti vita még nem kezdődött el, de ezt tartom az őszi ülés szak legfontosabb kérdésének, mert a jogállamiságot érinti, a hatalmi ágok szétválasztását, tisztázását érinti, és természetesen szükség van arra, hogy például a legfelsőbb magiszteri tanácsban a bírók osztálya és az ügyészek osztálya külön működjön. Nem lehetséges mindkét kategóriának külön legfelsőbb tanácsot működtetni az alkotmány szerint, de hogy a hatásköröket elválasszák, és a bírók a bírósági kérdésekről döntsenek, az ügyészek a vádhivatallal, az ügyészséggel kapcsolatos kérdésekről döntsenek, ez a világ legtermészetesebb dolga. Annál rosszabbat, mint ami most működik, hogy az ügyészek döntsenek a bírósági kérdésekről is, és hogy a legfelsőbb bírói tanácsnak néha a leggyakrabban ügyész legyen az elnök, a vezetője, el se tudok képzelni. Ez a hatalmi ágoknak a szándékos összemosását jelenti, és ha ezt sikerül szétválasztani ebből a tervezetből eredően a parlamenti szavazást követően, akkor azt gondolom, hogy a hatalmi ágok szétválasztása tekintetében, a jogállam megszilárdítása tekintetében már jelentős lépést tenne a törvényhozás egy olyan irányba, amit mi jónak tartunk, és egy olyan kérdésben, amit, ha szabad így fogalmazni, évek óta kifogásolunk, és minden egyes felszólalásunkba szóvá is tesszük.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Kelemen Hunor, szövetségi elnök úr, a beszélgetés folytatásában fókuszáljunk a saját dolgainkra. Ugye már az RMDS prioritásairól esett szó, ezt az etevárai együttes kihelyezett ülésen fogalmazták meg a kollégái. Oktatás, gazdaság, mezőgazdaság. Oktatás területén sajnos nagyon nagy aggodalomra ad okot az, ami az utóbbi napokban történt, és természetesen, hogy a Marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziumnak a további sorsára gondolok. Holnap délután Marosvásárhelyre tüntetést hirdetett meg a Római Katolikus Státus Alapítvány, és érdekes módon megint összefogás történt politikai téren is, mert mind az RMDS, mind a Magyar Polgári Párt és mind az Erdélyi Magyar Néppárt erre szólított fel, hogy minél többen vegyenek részt majd ezen a tüntetésen a tanintézmény jövőjének tisztázása érdekében. Hogyan került ide a dolog?
Egyrészt is semmi érdekeset nem látok ebben, mert egy olyan ügyről van szó, ami bennünket és a közösséget, most mindegy, hogy RMDS-ről beszélünk, MPP-ről, vagy éppen MMP-ről, nem osztott meg eddig sem, és ezután sem szabad, hogy megosszon, mert ez egy magyar ügy, egy iskola ügy. Na most, hogy hogyan jutottunk idáig? Nézze, nekem erről egy nagyon határozott álláspontom van, én ezt a múlt héten kedden a román miniszterelnöknek is elmondtam, hosszasan beszéltünk erről, és ott hagytam egy más jogi értelmezést is, ahhoz képest más, amit a tanügyminisztérium jogászai mondanak. Ezt Veresemőt készítette el, és én teljes mértékben tarthatónak és korrektnek mondom. A mi jogi értelmezésünk szerint ennek az iskolának működnie kell. Ezt az iskolát, amikor létrehozták, akkor a törvényhozónak, ez pontosan a helyi önkormányzatot jelenti ebben az esetben, a szándéka az volt, hogy egy magyar iskolát hozzon létre és működtessen. A Római Katolikus Egyháznak ehhez joga van ilyen iskolát kérni és működtetni, működnek ilyenek az országban több helyen, a reformátusoknak is, unitáriusoknak is, és ez volt a helyi önkormányzatnak a szándéka. Ehhez minden egyes olyan lépést megtettek, ami szükséges. Az, hogy közben történt adminisztratív hiba valahol, én ezt nem tartom kizártnak, és elképzelhetőnek tartom. De a törvényhozó szándékát, az önkormányzat szándékát kell alapnak tekinteni, és ha történt adminisztratív hiba, ahhoz adminisztratív korrekcióra lehetőség van. Hogyha valaki egy építkezési engedély birtokában fölépíti a házát, ő úgy tudja, hogy az az építkezési engedély teljes mértékben rendben van, beköti a vizet, gázt, villanyt, beköltözik a házba, és két év múlva kiderül, hogy az építkezési engedélyben volt egy kis hiba, a kerítést 20 centivel arrébb kell tennie, akkor nem a házat bontják le, hanem a kerítést 20 centivel arrább teszik, és kiigazítják ezt a hibát, amely nem volt szándékos senki részéről. Így kellett volna, és így kellene eljárni a római katolikus iskola esetében is, és kellene hagyni, hogy működjön. Közben persze a DNA vizsgálódik, majd lesz ebből egy bírósági per, majd kiderül, hogy valakit felelősségre kell vonni. Az én megítélésem szerint semmiféle korrupció nem történt, nem történhetett, sem a szülők, sem a gyerekek, sem az iskolaigazgató, sem a főtanfelügyelő, az egykori főtanfelügyelő, sem az egyház, senkit nem rövidített meg, senkitől nem vette semmit, és én erre így tekintek. Én ezt majd politikai kérdésnek tartom, elmondtam a miniszterelnöknek is, mert a közösségnek az volt a kérése és az az akarata, hogy ez az iskola működjön. Ők bíznak ebben az iskolában, oda szeretnék járatni a gyerekeiket, és a politikai akarat kérdése, hogy ezt az iskolát hagyják működtetni, vagy nem hagyják működni. És ezt a közösség a kormánytól várja el. Én beismerem tisztelettel, hogy nem ez a kormány okozta ezt a problémát. Azt is beismerem, hogy az egész ügy mögött nem a mostani kormány szándéka áll. De ennek a megoldása, tetszik vagy nem tetszik, ennek a kormánynak az ölébe hullott. Mi az elmúlt hónapokban megpróbáltunk az önkormányzaton belül minden jogi lehetőséget. Volt több határozat. Ilyen határozat, olyan határozat, hogy korrigáljuk azt az adminisztratív hibát, amit feltételeznek az ügyészek. Mindegyik esetben a többséget vagy az egyik, vagy a másik oldalral meg tudtuk szerezni. De később mindegyiket megtámadta, a prefektus megtámadta, a tanfelügyelőség nem írta alá, a jegyző nem írta alá, az egyik igazgató, másik igazgató. Tehát tulajdonképpen elakasztották azt a szándékot, amit mi egyértelműen megjelöltünk, és különböző önkormányzati határozatokba az asztalra le is tettünk. Én ezért azt mondom, hogy ma a kormánynak kell lépnie, és igenis az igazgatót ki kell nevezni ideiglenesen, a jogi személyiséget az iskolának meg kell hagyni, és kell hagyni, hogy működjön. Erre még van néhány nap, amíg az iskola megkezdődik. Azt teljes mértékben elfogadhatatlannak tartom, ami most történik, amit most akarnak, hogy a jogi személyiséget megvonják, mondván, hogy egy nem végleges bírói ítéletet végre kell hajtani. Mégiscsak működött éveken keresztül ez az iskola, ennek jogkövetkezményei vannak. Ott érettségiztek gyerekek, elmennek egyetemre, ott járnak iskolába gyerekek, oda akarják a szülők adni. Tehát nem lehet úgy tekinteni, hogy egy nem végleges bírói ítéletet azonnal végre kell hajtani, mert az ügyész megijesztett mindenkit, és tulajdonképpen ez a félelem látszik, bárkivel beszélünk, mert hogy az ügyészek leírták egy papírra, hogy amennyiben tovább működik az iskola, amennyiben iskolaigazgatót neveznek ki, és azok, akik fenntartják az ügyész szerint a törvénytelen állapotot, azok is bűnrészességgel vádolhatóak, és ettől mindenki berezelt, és senki nem mer sem a minisztérium, sem a helyi intézményekben tovább lépni. Én ezt elfogadhatatlannak tartom. Nem lehet azt elfogadni, és ugye az előbb beszéltünk az igazságszolgáltatásról, az igazságügyi rendszerről, a reformról, hogy az ügyész kénye kedve egy végleges bírósági ítélet hiányába eltolja az iskolát, nem tudom én milyen szándékoktól vezérelve, a megszűnés állapotáig. Tehát, hogy hogyan jutottunk el idáig, így jutottunk el idáig, hogy ezelőtt közel egy esztendővel elindult egy ügyészségi eljárás, valakiknek az volt a szándéka, szoktam én mondani, hogy a Deep State-nek, a mély államnak, a láthatatlan államnak valahol az egyik vagy másik képviselője abba az irányba nyomta, hogy ezt az iskolát föl kell számolni, ez a magyar iskola nem működjön, és elhúzták az időt egy éven keresztül, vagy közel egy éven keresztül, és ma nem tudja az a néhány száz gyerek, hogy hétfőn hol kezdi az iskolát, és felszámolnak egy magyar intézményt, és ilyen körülmények között, hát bocsássa meg az Isten, a közösség kitől várja a megoldást? Hát nem az ügyésztől várja, nem a titkosszolgálatoktól várja, hanem a kormánytól. Ez egy politikai kérdés, ehhez politikai döntés kell, és én ezt magyaráztam a múlt héten a miniszterelnöknek, ő fölhívta előttem a tanügyminisztert, én ott hagytam ezt a jogi értelmezést, és még mindig akarok bízni abban, hogy az utolsó percben történik egy döntés, ami engedi ezt az iskolát tovább működni, és hagyja, hogy a közösségi igény az megvalósuljon. Arról nem is beszélve, hogy ha ez az iskola megszűnik, a katolikus egyháznak nem lesz más lehetősége, mint felmondani a szerződést az Unézia iskolával, illetve az önkormányzattal. Mert a szerződésben oda van írva, és ezt aláírta mindenki, az önkormányzat is, hogy amennyiben nem működik a katolikus iskola, a bérleti szerződés érvényét veszíti. Ezen nincsen amit sokat filozófálni. És akkor lesz egy újabb támadás, ezt már előre lehet látni, hogy a katolikus egyház, hogy a magyarok kirakták a románokat az iskolából, nem fogják kirakni, viszont a szerződés érvényét veszíti, és nyilván ebből egy csomó minden más bonyolalom adódik. Erről beszélt Holló László, a státusnak az igazgatója, és én azt gondolom, hogy erre pontosan rávilágított. Én azt látom, hogy azok részéről is, akik részéről a jó szándék a tárgyalások során megnyilvánul, hiányzik a bátorság, hiányzik az a politikai erő, akarat, képesség, hogy egy ilyen helyzetben félretegyék az egyéb félelmeket, és meghozzanak egy korrekt döntést, egy olyan döntést, amelyet annak idején meghozott az önkormányzat, meghozott a tanfelügyelőség, és elindította ezt az iskolát. Majd a per, amikor lejár, akkor ki fog derülni, hogy a bírók mit gondolnak arról, amit az ügyészek állítanak, de az iskolának addig is működnie kell. Ez az én nagyon határozott álláspontom, ez a mi nagyon határozott álláspontunk, és ezért nagyon jó, hogy holnap tüntetés van, és bízom benne, hogy nagyon sokan ott lesznek, felmutatni az igényt, felmutatni a szolidaritást, és kifejezni azt az egyet nem értésünket, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkban azonos azzal, ami történt. Tehát ez nem pártpolitikai kérdés, de politikai kérdés. Ha ez csak egy jogi kérdés lenne, akkor ügyvédekkel és jogászokkal kellene csupán tárgyalni, de ez már túl van azon, hogy ügyvédekkel és jogászokkal kelljen csak beszélgetni, ez valóban egy közösségi, politikai kérdéssé vált.
Van egy sajátos helyzet is ezzel az iskolával kapcsolatosan, és külön kitérnék arra, hogy tárgyalt a miniszterelnökkel. Adott-e választ arra a lépésére, hogy miután szóban megígérte a pápai nunciusnak, hogyha megfelelő létszámú gyermek összegyűl, és bebizonyítják a szülők, hogy van akarata, ciklus kezdő osztályok indítására, akkor ez megtörténhet. Ott voltak a lajstromok megfelelő számú gyerekkel, akkor mégis visszautasította, nem vette át. Miért?
Nem tudom, hogy a miniszterelnök utasította vagy vissza, vagy a miniszter, mert nekem erre nincsen pontos információm, de számomra úgy tűnt, hogy a miniszterelnök megoldást keres, és arra kérte a minisztert is, hogy nézze át még egyszer, nézze meg egy más jogi elemzést is, jogi véleményt is, és annak függvényében döntsön. Valóban a miniszter azt mondta, hogy szerinte a minisztériumnak a jogtanácsosai által előkészített változat az az egyetlen megoldás, amire én azt mondtam, hogy az az egyetlen rossz megoldás. Sok más megoldás lehetséges, de az az egyetlen rossz megoldás. Amikor a nunciussal találkoztak, nem voltam ott, én nem beszéltem az elmúlt héten sem a nunciussal, sem mással arról, hogy a nunciusnak ki mit ígért, tehát nem szeretnék én ebbe belebonyolodni, de számomra nem ez a kérdés. Számomra az a kérdés, hogy a román állam miért akar megszüntetni egy római katolikus magyar iskolát.
Megoldást jelenthet-e az ügyre a holnapi nagyszabású tömeg, megmozdulás, tiltakozás? Annyi hónap után esetleg felfigyelnek rá végre a hatóságok?
Vagy? Biztos, hogy felfigyelnek, tehát minden egyes tüntetésre felfigyelnek. A kérdés az, hogy aztán milyen konklúziót fogalmaznak meg, és a kérdés az, hogy a közösség hogyan fog ehhez viszonyulni. Nem szeretnék én most belebonyolodni a spekulációkba, hogy mi van a holnapi napot követően, mert holnap után is nap van. Tehát, hogy akkor mit fogunk tenni, mit fog tenni a közösség. Mert azt mindannyian tudjuk, hogy egy tüntetéstől nem fog a világ megváltozni. Általában nem így szokott ez működni. De meg kell nézni, hogy mit teszünk csütörtökön, mit teszünk pénteken, mit teszünk a következő napokban. És én erre most nem tudok semmiféle okos választ adni. Ezt végig kell beszélni a közösséggel, végig kell beszélni az egyházzal. Nekik is el kell mondani, hogy mit látnak vállalhatónak. egy adott pillanatban nagyon dühösen azt mondtam, hogy ha azt akarjátok, hogy éhségsztrájkoljunk, és ez a megoldás, ez is elképzelhető, de nem hiszem, hogy el kellene ide jutni, tehát ez az egész megoldás ma a román állam intézményeinek a kezében van. Nem másnak a kezében. Nem a nuncius kezébe, nem a politikai pártok kezébe, ez a kormány kezében van, és a kormánynak kell megoldania. Mondom, olyan körülmények között, hogy tisztelettel elismerem, hogy ezt a bajt nem ez a kormány okozta.
Van egy másik sajátos dolog, ez már az ön személyét is érinti. Ugyebár óriási port kavart az a nyilatkozat, amely a jövő évi centenáriummal kapcsolatos magyar álláspontot szögezi le. Talán törvény is készül a parlamentben ezen rendezvénysorozattal kapcsolatosan. Voltak-e további megjegyzések vagy sértések az ön személyét, illetően most a parlamenti ülésszak kezdetén vagy a törvényhozói testületben ilyenről nem esett szó?
Nyilvánosan nem volt semmi ilyesmi, és ugye az elmúlt 4 hétben nem az a fontos, hogy az én személyemről mit állítottak meg, hogyan mocskolottak, mert na, ez van. Nem azt mondom, hogy hozzá vagyunk ehhez szokva, de ezt el kell tudnunk viselni, hogyha a politikára adtuk a fejünket. Nem jókedvel, de szarkasztikusan elviseljük. A jó az, hogy a kormány oldal politikusai nem álltak bele ebbe a nacionalista hisztéria keltésbe. Sajnos a liberálisok pártelnököstől mindenestől beleestek. Több tervezet létezik a centenáriummal kapcsolatosan, mert itt minden képviselő, vagy majdnem minden képviselő a különböző pártoktól be akarja bizonyítani, hogy a centenáriummal foglalkozik, odafigyel, lelkén viseli, és ezért aztán ahelyett, hogy egyeztetnének, különböző törvénytervezeteket nyújtanak be, és szerintem lesznek újabb törvénytervezetek. Majd ezekről a megfelelő időben kell beszélni, addig, amíg nem vitatja a parlament, addig, amíg nem ismeri a parlament, nem érdemes. Már volt olyan, amit visszautasított a parlament a júniusi ülésszakban, mert annyira bután volt megfogalmazva, hogy még a parlamenti többség sem támogatta, sőt, a kezdeményező pártja, a liberális párt sem tudta támogatni teljes odaadással és teljes szavazattal. Tehát ilyen értelemben lesznek ehhez és ehhez hasonló és ilyen kérdések, de számomra nem ez a legfontosabb. Számomra az a kérdés, hogy azt a párbeszéd igényt, párbeszédre való felhívást, amit én megfogalmaztam többször, legutóbb Zetevára alján, arra lesz-e vevő a román politikai életben, a román közéletben, a román értelmiség részéről, és erre ma még választ nem kaptunk, lehet, hogy még túl korai. Ki kell beszélni a dolgainkat őszintén, lesznek fájdalmas pillanatai, lesznek kellemetlen pillanatai, mert csak akkor lehet tovább lépni és együtt tervezni a jövőt. Románok, magyarok, szászok, mindenki, aki ebben az országban él, és én ezt a párbeszéd hiányt szeretném pótolni, mert az elmúlt években nagyon sokszor kezdeményeztünk párbeszédet. Aki azt mondja, hogy nem, az hazudik. A románok többnyire elfordultak ezektől a kezdeményezésektől, és lerázták a mi kezdeményezéseinket azzal, hogy romániai modellértékű ország a kisebbségekkel való bánást illetően. Aztán utána megtámadták a minority szépeket, akadályozzák az anyanyelv használatot, a közösségi szimbólumok használatát, bezárják a katolikus iskolát, tehát a kijelentéseik és a gyakorlat nincsen még köszönő viszonyban sem. Ez most elérte az inger küszöböt, és jó lenne, hogyha egy párbeszédet el lehetne kezdeni. Meglátjuk, hogy erre lesz-e vevő. Ugyanakkor hasonlóan fontosnak tartom, és veszélyesnek azt, amit az akadémia tesz, és azt, amit az egyik egyetemnek a rektora, meg úgy általában egyetemi professzorok, akadémikusok tesznek, hogy kitessékelnek bennünket az országból, hogy mindenféle manipulációnak bedőlnek, hogy nacionalista, magyar ellenes retorikát legitimálnak. Mert addig, amíg egyik másik buta vagy butának tűnő műsorvezető, mindenféle kommenteket névtelenül vagy névvel beíró emberek teszik ezt, addig én azt gondolom, hogy baj van, de nem kell különösen kétségbe esni. De akkor, amikor az akadémia szintjéről, egyetemi professzorok részéről legitimálják ezt a magyar ellenességet, akkor azt gondolom, hogy meg kell húzni a vészharangokat, mert az már nem játék. nem akarok senkit riogatni, nem akarok rossz dolgokat fölidézni, de nagyon sokszor megtapasztaltuk az elmúlt évtizedekben, hogy akkor lesz konfliktus, akkor lesz éles helyzet, amikor ezekben a típusú kirekesztő nacionalista retorikában az akadémiai szint bekapcsolódik, és én ezt tartom a leginkább aggasztónak. Tehát én ezeket a konklúziókat fogalmaznám meg így gyorsan, mindarról, ami történt, mert én tulajdonképpen azt mondtam, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember érez. Nem mondtam mást, és tisztességesen mondtam. Nem a bántás, nem a sértés szándékával, és egyesek úgy tettek, mintha az elmúlt 98 évben minden egyes december 1-ét románok, magyarok együtt ünnepeltek volna, mintha a történelemnek azt az időszakát közösen földolgoztuk volna, és lenne egy olyan helyzet, amikor a gyulafehérvári nyilatkozatban megtett ígéreteket betartották, és tovább lehet lépni. És akkor most hirtelen fölébrednek, hogy a 99. esztendőben egyszer csak a magyarok más irányt vettek. Hát ez nincs így. Az elmúlt 99 vagy 98 esztendőben sem ünnepeltünk együtt, és én azt gondolom, hogy ezt ma így tisztességes kimondani. Meglátjuk, hogy mi lesz. Én szeretném, hogyha ez az időszak a mi szempontunkból arra lenne használható, hogy felmutassuk, hogy az elmúlt 100 évben milyen értékeket teremtettünk közösségként, közösségen belül, egyénenként, minden egyes területen, a sporttól a tudományig, az irodalomtól a művészetek minden egyes ágán keresztül. Egyrészt, másrészt meg, hogyha kibeszélnénk a közös dolgainkat. Mondják el a románok, hogy amikor rólunk van szó, akkor mitől félnek? Amikor az erdélyi magyarokról van szó, akkor miért gondolják úgy, hogy 100 év után is nemzetbiztonsági kockázati tényező vagyunk? És mi is mondjuk el, hogy miért gondoljuk azt, hogy az elmúlt 100 évben a román állam sokszor, folyamatosan a két világháború között, a diktatúra alatt, a kommunista diktatúra alatt és később is asszimilációs, erőszakos asszimilációs projekteket próbált életbe ültetni. És lehet, hogyha a közös félelmeinket kibeszéljük, akkor tovább fogunk tudni lépni. De ehhez le kell ülni. Ehhez képesnek kell lenni a párbeszédre, és képesnek kell lenni őszintén, tisztességesen elmondani a bajainkat. Én erre várnék, nem más szándék vezérelt engem, hanem az, hogy a többség felelős a kisebbségért, ebből kiindulva az állam és a magyar közösség viszonyáról a 100. évfordulón, amióta Románia a mi hazánk, úgymond a mi országunk, ahol születtünk, beszéljünk őszintén.
Ehhez kívánok sok sikert és kitartást, hogy meg is valósuljon. Tisztelt Kelemen Hunor, RMDSZ szövetségi elnök úr, köszönöm ennek a beszélgetést.
Én is köszönöm.